Szeretettel köszöntöm az Ember Emlékezet hallgatóit. Ma csendről beszélünk, a csendről, amely történelmi tényező bizonyos időszakokban. Ez a csend övezte 1945 után azokat, akik segítettek az üldözötteknek, de nem voltak beilleszthetők a kommunista emlékezet politikába, és ez a csend övezte őket akkor is, amikor segítettek az üldözötteknek 1944-45-ben, mert ha ez kitudódik, akkor ők is áldozatai lesznek a terrornak. Vendégem Tulok Péter történész, a Nemzeti Emlékezet Bizottsága hivatalának tudományos kutatója, akinek jó napot kívánok.
Jó napot kívánok.
Golopenca Illés a mai hősünk, és a csend vele kapcsolatban azt hiszem, hogy jó kifejezés, hiszen 1992 körül derült ki, hogy ő egyáltalán mit csinált, tehát 41 néhány évvel a történtek után.
Igen, Golopenca Illésre talán a legjobb szó tényleg a csend. Ez társítható hozzá legjobban. Fia, Golopenca Pál 30 éves korában tudta meg, hogy édesapja milyen hőstettet és hőstetteket hajtott végre, mert az édesapja szerénysége miatt nem beszélt róla otthon, és hát a 1945-öt követő évtizedekben nem igazán volt ildomos erről beszélni. Kifejezetten ezt a témát is, az embermentést, azt hallgatás övezte.
Golopenca ez a név, ez nem kifejezetten magyar gyökerekre utal.
Nem kifejezetten, sőt egyáltalán nem, hiszen román édesapja volt és bolgár édesanyja. Az ő élete is, Golopenca Illésnek az élete is az osztrák-magyar monarchia létezésének köszönhető, hiszen édesapja a Mefter nevű hajózási részvénytársaságnál dolgozott, Romániában teljesített szolgálatot, ahonnan aztán a császárvárosba kerültek át. A kis Illés, ahogy édesapját is egyébként hívták, ennek köszönhetően Bécsben töltötte a gyermekkorát.
Azaz jól beszélt németül.
A szülei miatt, ugye az édesapja román származása miatt a román nyelvvel sem volt problémája, amit aztán a későbbiekben is tudott kamatoztatni, hiszen ha előreugrunk néhány évtized az ő életében, akkor ott is megfigyelhetjük, hogy egyrészt ő Romániában szolgált mintegy 15 éven keresztül, szintén folyamhajózás területén, és ott természetesen a román nyelvet tudta hasznosítani, de emellett természetesen ugye a monarchiának az olvasztó tégeit ismerve tulajdonképpen a román és a német mellett a magyar nyelvet is tökéletesen beszélte.
Tökéletesen?
Érteni lehetett, azért törte a magyart, hogy a fia is erre visszaemlékezett, és nem csak a fia, hanem ugye Vitrai Tamásnak is született egy memoár kötete, ahol pontosan ezt emelte ki, hogy erősen törte a magyart, de hát tulajdonképpen megérteni, tehát funkcionálisan tudta használni a nyelvet.
Hogy jön Vitrai Tamás, vagy ahogy nevezték a régebbi nevén Kisnájfeld?
Kisnájfeld, igen.
Hogy jön Golopenca Illéshez?
Golopenca Illéshez úgy jön, hogy ő Budapesten az Újlépótvárosi Csanádi utca 21 szám alatt élt. Azt Vitrai könyvéből is tudjuk, hogy neki is elég viszontagságos volt a gyermekkora. Zsidó származásuként a Csillagos házak egyikében tartózkodott. Ennek a Csillagos háznak a légó parancsnoka volt 1944-től Golopenca Illés. Vitrai Tamás az életét köszönhette Golopenca Illésnek.
Hogyan? Hogy van ez a történet?
Fontos elmondani, hogy Golopenca Illés a balparti hajóállomásnak, ami a Szent István tér magasságában volt, annak volt a hajóállomás vezetője, és hogy kerül egyáltalán a légoltalomnak a közelébe, ő önként jelentkezett a légóparancsnoknak, és ugye ez azt jelentette, hogy a Szent István park környékén található házaknak légoltalmát ő volt az, aki megszervezte.
Tehát nem is egy házat, hanem több nem háznak.
Több háznak is, igen, és ennek következtében olyan jogosítványokat kapott, ugye, amit annak idején légoltalmi parancsnokok birtokoltak, szinte élet és halál urai is voltak. Ő ezt viszont sok más emberrel ellentétben jóra használta ezt a hatalmat.
Azt tudjuk, hogy miért vállalta el, vagy miért jelentkezett önként légóparancsnoknak? Azért kérdezem ezt, mert például itt van Ocskay László, aki jelentkezett önként újra katonának, hogy vezethessen egy munkaszolgálatos századot, és aztán ezt a munkaszolgálatos századot, no meg a hozzátartozóikat mentette meg 2000-2500 embert összesen. Hasonló motiváció volt Golopenca Illésnél is, tudjuk ezt?
Ezt a motivációt nem tudjuk. Valószínűleg azért nincs erről információ, mert ugye ő is egy rendkívül szerény ember volt, és nem beszélt erről, mondom, a saját fiának sem, a saját családjának sem beszélt erről az időszakról. Ezt a motivációt sajnos nem tudjuk, hogy miért lehetett.
Nincs visszaemlékezésünk, nincs önéletrajzunk, nincs beszélgetésünk, nincs orálhisztori, semmi.
Nincsen. Ebben az esetben sokkal nehezebb helyzetben van egy kutató.
Milyen forrásaink vannak mégis?
azt a tényt, hogy ő légoltalmi parancsnok volt, erre a légoltalmi parancsnokságnak voltak ugye mindenféle hivatalos iratai, ezek ugye megvannak. Azokról is vannak dokumentumok, hogy a Vöröskereszt közreműködésével egy vöröskeresztes kórházat hoztak létre Golopenca Illés segítségével a Csanádi utca 21-ben. Ennek köszönhetően mentette aztán meg 150 ember életét Golopenca. Erről is vannak sporadikus dokumentumok, és hát ami rendelkezésre áll dokumentum, az a kiállás, egy össznépi kiállás, ennek a 150 embernek a kiállása Golopenca mellett. A második világháború után az új politikai rendszerben igazolási eljárásoknak vetették alá azokat az embereket, akik állami szolgálatban voltak, hogy tagjai voltak-e olyan nyilas vagy egyéb szervezeteknek, vagy részt vettek-e esetleg olyan atrocitásokban, ami ugye a későbbi munkájukat lehetetlené tette volna. Mefter alkalmazottként Golopencát is igazolási eljárás alá vonták. És az igazolási eljárás alatt neki kellett azt bizonyítania, hogy nem volt tagja ezeknek a szervezeteknek, és itt jön be az, ami egyébként sok más esetben is megtörtént, hogy az általa megmentettek egy petíciót írtak, és mindannyian aláírták, és ezt hivatalosan benyújtották a nyomozó hatóságoknak, hogy az ő életüket Golopenca Illés mentette meg.
De akkor azt nem tudjuk, hogy pontosan hány embert mentett meg, azt tudjuk, hogy 150-en írták alá ezt a petíciót.
Igen, igen. Tehát a helyzet az, hogy ez egy nagyon bonyolult és nagyon zűrös időszak volt. Sokszor történészként is szembesülök azzal, hogy homlokegyenest ellenkező információval találok a kutatásaim során. Nehéz dolog igazából ilyen esetben exakt számokat mondani, és valódi történeteket A-tól Z-ig pontosan nyomon követni.
Mikor volt ez az igazoló bizottsági jelentés vagy petíció? 45-ben?
Ez 45-ben. 45-46-os időszakra tehető, mindenkinek át kellett menni, aki ilyen állami szolgálatban dolgozott. Golopencára még 1945-ben sor került.
És aztán jön mennyi időcsend? 40 év? 45 év?
Hát nagyon sok év, hiszen ő továbbiakban is hajóállomás parancsnokként dolgozott, maradt a Duna mellett, ugye ez egy örök szerelem volt a számára, tette a dolgát, és nem beszélt ennek a tragikus bőfél évnek vagy egy évnek a történéseiről. Nem ő állt elő azzal a fiának, hogy beszéljen ezekről az eseményekről. Egy ilyen családi kontextust fontos megemlítenem. Golopenca Illés megmentett egy fiatal lányt ebben a Csanádi utca 21 szám alatt található házban, egy Olga nevű lányt, akibe, ahogy a fiától tudom, szinte azonnal beleszeretett. Ezt a lányt elvitték a házból. Valószínűleg a halálmenetbe kerülhetett be. Egyes halomig tartott ugye a halálmeneteknek a sora 1944. november 6-ától december 11-ig, és ennek az egyik állomása az a Gönyői kikötő volt, ahol 4 darab uszályt kötöttek egymáshoz. Itt hát azt túlzásra szállásolták el, mert elég embertelen körülmények között a gyalogszerre hajtott zsidókat. Na most a leírások szerint Olgát itt tudta Golopenca Illés mindenféle fondot kiragadni tulajdonképpen a sorból, majd hazatérni Budapestre. Volt egy fiú testvére Olgának, Golopenca Pálnak, Golopenca Illés fiának a nagybátyja, és ő mondta el ezt a történetet.
Mert hogy most arra következtetek, hogy Olgát késő feleségül vette Golopenca Illés.
Pontosan feleségül vette, tehát én azt gondolom, hogy egyébként ez egy mozivászonra kiváltkozó történet, hogy valakinek megmentem az életét, elképesztő történeteken mentek ott együtt keresztül, hiszen azt lehetett tudni, hogy nap mint nap nyilasok és pártszolgálatosok zaklatták többek között ennek a háznak a lakóit is. Többször azzal jöttek be, hogy akkor a 16 és 60 év közötti férfiakat elhajtják sáncászásra és minden egyébre, vagy pedig ugye az óbudai téglagyárba, ahonnan ugye indították aztán később a halálmeneteket. De Golopenca Illés elég nagy bátorságról tett tanúbizonságot, amikor azt mondta, hogy innen már minden munkaképes korú férfit elvittek, úgyhogy nincsen senki.
Visszatérünk mindjárt itt a 44-45-ös történetekhez, de segít nekem megérteni a csendnek, az elhallgatásnak a természetét. Mert nem csak az a helyzet, hogy van Golopenca Illés, aki megmentett embereket, hanem az is a helyzethez tartozik, hogy van egy Olga nevű lány, akit megment, aki a felesége lesz. De a közös fiúknak, Golopenca Pálnak nem mondják el ezt a történetet. Hallgatás övezi. Titok. Ez azt hiszem, hogy azért érdemes megértenünk, mert a magyar családok tekintélyes részében van ilyen titok éppen a második világháborúval, meg az azután történtekkel kapcsolatban.
Igen, ez nagyon fontos. csend nagyon sok szempontból van. Ebben a második világháborút követő időszakban egyrészt gondolok arra, hogy azok a zsidó származású magyarok, akik esetleg sok családtagjukat is vesztették el, őket is meghurcolták, és a csodával hatás módon visszatértek, akár haláltáborból, akár halálmenetből, sok mindenből, egyszerűen nem szerették volna sokan a zsidó identitásukat abban az értelemben felvállalni, ami őket annyi minden rosszra emlékeztette. Ez az egyik ismert tény, hogy a magyarországi zsidóknak egy bizonyos százaléka egészen egyszerűen próbált ettől kezdve nem tudomást venni az identitásáról. Ugyanakkor másik részről csend azoktól a nőktől, akiket például a megszálló szovjet csapatok megerőszakoltak. A mai napig nagyon-nagyon sok családban Magyarországon, de nem csak Magyarországon, Európa szerte is mondhatom ezt, ez egy jelentős probléma, hogy tabu téma, és akik még egyáltalán élnek, volt, aki haláláig nem beszélt arról, hogy milyen atrocitásoknak voltak kitéve.
Olvassuk ezeket a visszaemlékezéseket. Velem nem történt meg, de tudom, hogy a szomszédban megtörtént.
Pontosan. A helyzet az, hogy mielőtt az ember azt gondolná, hogy ez csak Magyarországon, illetve mondjuk Németországban történt meg, vagy Ausztriában, és a szovjet csapatok tették ezt, ki kell, hogy ábrándítsam egyébként a hallgatókat, ugyanis például olyan levéltári forrásokkal is találkoztam a kutatásaim során, hogy Monte Cassino ostrománál, ahol francia gyarmati csapatok is harcoltak, és egyébként ahol, mint ahogy még Magyarországon erre nem maradt föl írásos dokumentum a háromnapi szabadrablás című történetre, Franciaország marsalja Monte Cassino elfoglalása után 50 óra szabadrablást engedélyezett a gyarmati csapatoknak, és a gyarmati csapatok ugye a felszabadított olaszokat sok esetben nem csak nőket, hanem férfiakat és gyerekeket is erőszakoltak meg.
Hát ez a második világháború története, azt gondolnánk, hogy pár ezer évvel korábban vagyunk, de az emberi természet úgy látszik, hogy kevéssé tud változni.
Sajnos egyre inkább az a tapasztalatom, hogy a színfalak és a díszletek változhatnak, de az emberi minőség a sajnos állandó.
Jelopencei Illésről végül kiderül, hogy embereket mentett, és 1992-ben Jadvesem kitüntetést kap, világigaza.
Igen, pontosan, és ezt ő személyesen tudta még átvenni, amit viszont tényleg nagyon kevesen kaptak meg, az Izrael államnak a tiszteletbeli állampolgársága, amelyet viszont már csak a fia tudott átvenni, de így is azt gondolom, hogy az ő esetében még időben el tudták ismerni azt a hőstetet, amelyet végrehajtott.
94-ben megy el közülünk, ugye?
Igen, pontosan.
Akkor menjünk vissza 50 évvel korábbra, 44-45-re. Említette már, hogy Vöröskeresztes kórházat hoz létre, persze segítőkkel, és így ment embereket. Emlegettük Vitrai Tamást. Az ő története pontosan mi?
Ott tartózkodott ugye a házban, és ráadásul neki, a kis Neufeld Tamásnak semmiféle mentesítő igazolása, se menlevele, ugye valamelyik semleges országnak a követségétől, mint tudjuk, ugye ezek akkor aranyat értek, se a svéd követségtől, se a svájcitól, se Vatikántól, vagy esetleg spanyol királyság részéről nem volt semmilyen papír birtokában, tehát nagyon nagy veszedelemben volt, és amikor egy nyilas razzia volt a házban, oda ment Golopence Illéshez, és röviden elmondta neki, hogy hát ő semmiféle védlevéllel nem rendelkezik, és azt gondolta, ahogy leírja ezt Vitrai a visszaemlékezésében, hogy a kérése az válasz vagy visszhang nélkül marad. Ez nem így történt. Golopence felment vele a legfelső emeletre, és ott az egyetlen keresztény családnak a lakásába betuszkolta Vitrai Tamást, kopogtattak az ajtón a nyilasok, és ott azt mondták a lakásban lakó keresztény család, és Golopence is, hogy itt nincsen senki más rajtuk kívül, hittek nekik a nyilas pártszolgálatosok, és távoztak, így maradt életben Vitrai Tamás.
Akkor azért egy elismerés, legalább így most egy műsorban érdemelt tőlünk az a keresztény család is.
Pontosan, abszolút. És nagyon fontos megemlíteni, hogy a kutatásom során nagyon sok negatív, de nagyon-nagyon sok pozitív hozzáállással is találkoztam egyébként a keresztény budapesti lakosok részéről, hogy kifejezetten segítették akár a saját életük árán is a zsidó honfitársaiknak az életét, és nagyon sok esetben a vagyonukat is.
A Vöröskeresztes Kórház miért volt fontos? Ott hogy lehetett embert menteni?
A Vöröskeresztes Kórház az egészségügyi személyzet 100%-a zsidó származású volt, ápolók, egyéb egészségügyi alkalmazottak, és ugye természetesen a szakorvosok. Itt teljesített szolgálatot a későbbi Golopence feleség Olga is. Ő egyébként eredetileg vegyészmérnöknek tanult, tehát azért nem csak szigorúan véve egészségügyi személyzet vett részt ugye ebben a tevékenységben, hanem kvázi mindenki, akinek szerették volna megmenteni az életét, másrészt akinek volt bármiféle affinitása, hogy az ápolásban részt vegyen.
Próbáljuk értelmezni, hogy egy légoltalmi parancsnoknak mekkora hatalma lehetett. Ugye azt mondja, hogy jöttek a nyilasok razziázni, és a légoltalmi parancsnok oda ment a bejárathoz, és azt mondta, hogy itt nincs semmi keresnivalótok. Ezt megtehette minden további nélkül, ez a hatalma megvolt. De megvolt a fegyveres hatalma is hozzá?
Rendelkezhettek fegyveret, nyilván legnagyobb részt rendelkeztek is, hiszen nagyon fontos, hogy ebben a rendkívül kaotikus időszakban azért előfordultak kifosztások, rablások is, amikor ilyen semmilyen más lehetőség nem volt, mint hogy fegyveresen lépjen föl egy légoltalmi parancsnok, tehát szükség volt arra.
Hány háznak volt a parancsnok, ezt tudjuk pontosan?
Hát szám szerint nem, de több házért feleltő. Ezek általában egyébként ilyen háztömbökre voltak beosztva, jó pár ház tartozott ezeknek az embereknek a kompetenciájában.
Hogy tudott mindenhol jelen lenni? Vagy volt egy riadólánc?
Tulajdonképpen igen, és ebben az időben a légoltalmi parancsnokok szinte állandóan járták az utcákat, hiszen rengeteg olyan akut probléma adódott, ami egy ilyen teljesen szét esőben és szétbomlóban lévő társadalomban kifejezetten gondot jelentett. Tehát akár az, hogy mondjuk valamelyik házhoz orvos kellett hívni egy szülőnőhöz például. Tehát ez is problémát okozott, hiszen ugye egy idő után már a mentőszolgálat sem tudta ellátni a kötelességét.
Golompenca illésből egy van, de hány hasonló sorsú emberünk lehetett még, aki így úgy, ha csak egy embert is, dementett?
Számtalan. Nyilván számháborúban nem is szeretnék bocsátkozni. Jelent is meg könyv egyébként a világ igazairól, és egy elég vastag könyvről van szó. Arról nem beszélve, hogy nagyon sok embernek a hőstette egyáltalán nem derült ki. A családtagjaik számára sem, úgyhogy azoknak az embereknek a történetei nem is szerepelhetnek ezekben a könyvekben. De nagyon sokan voltak. Ami szerintem egy nagyon fontos és egy nagyon megrendítő adalék, amikor én személyesen találkoztam a fiával, Golompenca Pállal. Hozzá egyébként úgy jutottam el, hogy a fogorvos nagynénémnek annak idén az egyetemen ő évfolyam társa volt.
Tehát fogorvos.
Nem csak fogorvos, hanem aztán, amikor befejezte a fogorvos kart, akkor utána ő beiratkozott az általános orvosi kar, és azt is elvégezte egyébként. És Golompenca Pál volt nagyon-nagyon sokáig, konkrétan évtizedeken keresztül az országos mentőszolgálat a szolgálat vezető főorvosa. Biztos vagyok benne, hogy az ő családi indítatása és ez az egész áldozathozatal az emberekért az az édesapjától eredeztethető. Tőle tudok nagyon sok olyan történetet, ő hozott el magával a találkozókra több olyan dokumentumot, amelyek ugye bizonyítják az édesapjának a hőstettét. Kifejezetten olyan családi dokumentumoknak a másolatait adta oda, amik nagyon személyesek.
A vér nem válik vízzé.
Pontosan így van.
Köszönöm szépen a beszélgetést.
Köszönöm szépen.
Kedves hallgatóink, az elmúlt percekben a csendről beszéltünk, de hát most, hogy beszéltünk róla, megtörtük a csendet, és megtörte a csendet a Magyar Hősök című kötet is, amely a Nemzeti Emlékezet Bizottsága kiadásában jelent meg, és például tartalmazza Golompenca Illés történetét is. Erről a történetről most Tulok Péter történésszel, a Nemzeti Emlékezet Bizottsága hivatalának tudományos kutatójával beszélgettünk. Ha tetszett a beszélgetés, továbbra is keressék az ember emlékezetet a különböző honlapokon. Köszönöm figyelmüket, Horváth Szilárdot hallották.